Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma az aktualitások mellett fő témánk az lesz, hogy milyen szervezeti háttér rajzolódik ki a Fidesz kampány körül. Kezdünk! Szia, Bálint!
Szia, Kamilla!
Nagyon nyomasztóvá vált a politikai diskurzus és a mindennapjaink. Igazából hömpölyög valamiféle ilyen fekete mágia így a hétköznapokban. Kezdjük talán azzal, hogy mi történt hétfőn a parlamentben. Ugye ez nem is Orbán Viktor miatt volt emlékezetes a nap, hanem Semjén Zsolt felszólalása miatt. Nagyon nehéz megérteni tulajdonképpen az eseményeket, ami most történik. Mindenféle felszólalást, ugye Tuzson Bencének a jelentése megjelent azóta, Gulyás Gergely a ma reggeli kormányinfón is beszélt a Szőlő utcai ügyről, de egyre kevésbé lehet érteni, hogy itt mi történik. Hogy látod, miért szólalt fel Semjén Zsolt? Politikai hiba volt-e? Mi az, amit lehet tudni, és amin érdemes gondolkodni ennek az ügynek a kapcsán?
Szóval egyrészt én nem tudom, mi történik, ez első. A második az, hogy ez egy nagyon súlyos helyzet. Vártuk, hogy ez eljöjjön. Sokszor beszéltünk itt a vétóban, hogy valószínűleg a legmocskosabb, legundorítóbb időszak elé nézünk. Ugye én jogász vagyok eredetileg, ezért ebben én próbálok a lehetőleg óvatosabban, meg felelősebben fogalmazni, tehát nem tudunk semmit erről az ügyről. Azt tudjuk, hogy a Szőlő utcában valami borzalmak történtek, ott volt egy vezetője ennek az ITIS-nek, akit x éven keresztül garázdálkodott, és egy ilyen feketőves bűnözőnek néz ki, aki ellen egy folyamatban lévő büntetőeljárás van. Ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy 2014 februárjában kidört a kegyelmi botránya, hogy egy pedofil bűncselekménynek a bevádolt embernek a segítőjét az akkori közösségi elnök kegyelemben részesítette. Azt tudjuk, hogy azóta az elmúlt másfél évben a gyermekvédelem kérdésben az összes ilyen kinyitott ajtót nem sikerült egyet-egyet sem becsukni, sőt, inkább több nyílt ki. Azt tudjuk, hogy volt egy csomó jogszabályi változás 14 óta, különböző vizsgálatok, titkos átvilágítás, stb. Hogy annak mik az eredményei, azokról nem tudunk. És akkor azt is tudjuk, hogy valahogy így az internet bugyraiból elindult egy ilyen pletyka folyamat, aminek már régóta tart a folyamat, a pletyka, hogy valamelyik magasrangú kormánytag, több is, egy is, három is, tíz is, mindenfajta bizonyíték nélkül, még egyszer mondom, érintett lehet borzalmas bűncselekményekbe, mindenfajta bizonyíték nélkül. És ez olyan szintre jutott el, ez a pletyka, hogy mondtad, sötét mágia, vagy pletyka?
Fekete mágia.
Vagy valami inkább ilyen hömpölygő borzalom, hogy valamilyen oknál fogva, ugye volt egy Arató Gergelyes kérdés a parlamentben, amire Semjén Zsolt válaszolt, hogy ő-e egy bizonyos podcastben megemlített Zsolti bácsi, vagy nem.
Látszólag ezen Kövér László is meglepődött, amikor szót kért Semjén Zsolt.
Az egész nagyon meglepő volt, az egész, ugye Semjén Zsolt nem olyan sokat szereplő kormánytag, ugye a KDNP-nek az elnöke 14-15 éve miniszterelnök helyettes, nem nagyon szoktam magát exponálni ilyen ügyekben, általában a miniszternek a jobb keze és egyházügyi kérdésekben és olyan szokott megnyilvánulni. Na mindegy, szóval ott ő mondott egy két perces felszólást, ami aztán ezt az egész hömpölygő fekete mágiát valahogy egy nagyobb, egy másik szintre emelte. Szóval ez amit tudunk, amit még tudunk, amiben biztosak vagyunk, itt csütörtökön délelőtt, ugye ezt tegyük hozzá, az, hogy azóta egy egészen példanélküli ilyen kármentesítésben, narratíva változtatásban, fenyegetőzésben tört át a kormánypárt, amit most már minden szinten játszanak. Az egyik ilyen szint, az ugye sokszor foglalkoztunk vele, ugye Kocsis Máté, aki a Fidesznek a vezetője, bement az ő általuk, majd beszélünk is róla, ő általuk üzemeltetett harcosok órája extrába, ahol kázi az egész magyar nyilvánosságot és minden politikust megfenyegetett.
Megtorlásról beszélt,
ugye abban az országban, ahol a megtorlásnak azért, hogy mondjam, szomorú történelmi hagyományai vannak. Ez egyik. A másik, hogy történt egy olyan eset, ugye meg egyszerűen, ami jogász vagyok, de ezek nagyon fájnak nekem, egy olyan eset, ami egyébként szerintem valahol a Gyurcsány kormányzás alatt volt hasonlóra példa, hogy egyébként az Ukrajna miatti fegyveres állapot miatt, vagy a fegyveres vagy vészhelyzeti állapot miatt felhatalmazást adott Orbán Viktor az igazságügyi miniszternek, hogy egy folyamatban lévő büntetőeljárásról beszámoljon, folyamatban lévő titkosszolgálati műveletekre valahogyan nyilvánosságra hozzon. Ez egy rendeletben, vagy határozatban hozott, amit 13 órakor, 12 óra 55-kor került fel egyébként a hivatalos portára, magyarul akkor vált hatályossá. De ezt még mielőtt, tehát ő, és ez nehéz, egy jogászkodás, de ő 13 órakor kapta meg a lehetőséget arra, hogy ebben elkezdjen létrehozni egy vizsgálati anyagot, vagy egy jelentést, de ő már fél órával korábban a Facebookon lobálta, hogy kész van a jelentés. Ugye ez azért érdekes, mert akkor még el sem kezdte volna csinálni, csak egy órától lehetett volna megcsinálni, amiben ő egyébként még egyszer példátlan módon folyamatban lévő büntetőeljárásnak az eredményeit, jegyzőkönyveit, kihallgatásait mutatta be, és példátlan módon, szinte példátlan, titkosszolgálati eszközöknek a alkalmazása során nyert információkat, az, hogy a Kánc Csaba hogyan, kitől kapott milyen pénzeket, mutatott be egy nyilvános dokumentumba. Szóval ez a fajta joggyakorlás, ez a fajta üzemeltetése a magyar államnak eddig példátlan volt. Én nem is teljesen értem ezt, hogy hogyan gondolták ezt, és még egyszer mondom, tehát érdekes olvasmány jogásznak is, vagy nem jogásznak is, csak inkább leírja, hogy milyen az országunk, hogy tényleg azért a felhatalmazást onnan kapta a miniszterelnök, hogy átírja, vagy felülírja a büntetőeljárási törvénykönyvet, mert mellettünk egy háborús helyzet van. Tehát ez magában mindent elárul. Na, és akkor szerintem körülbelül itt vagyunk most, Orbán Viktor is mondja még a magáét, meg az egész teljes jobboldali influencer világ fel van teljesen háborodva, és akkor én most sokkal egy pontot, és akkor én itt lezárnám ezt az ügyet, és nem gondolom, hogy ebben nem leszünk okosabbak, csak hogy mi történt korábban. Volt-e már ilyen Magyarországon? Ugye azt mondja Orbán, hogy hát ez példátlan, ilyen szintű aljasságra, Semmilyen Zsolt szerint ilyen biblikus, belzebúbi mozgolódások, Kocsis Máté nem tudom miket mond már, meg stb. És természetesen nem példátlan. Ez a Fidesznek a sajátja, ez a fajta ilyen egészen elképesztő szintre emelt gonoszság, lejáratás, megsemmisítése a politikai ellenfélnek. És akkor nem menjünk, mondok három példát. 2016-ban volt egy Spéder Zoltán nevezető ember, aki a Fidesznek a legmélyebb gazdasági hodorában volt benne, sokáig egyik legfőbb társadója volt Orbán Viktornak, média tulajdonosa és oligarchája, ha lehet ezt a kifejezést használni. Egy hét alatt vált ellenséggé Spéder Zoltán, és a korábban teljes bizalmasból árulóvá. Az akkori TV2 egy hétig megállás nélkül ontotta magából a szennyet arról, hogy Spéder Zoltán milyen gazdag, hogyan árult el a Fideszt, miket csinál, mit képzel magáról. Egy hét alatt kb. Kitörölték a rendszerből. Ez a sajátja. De, amit mondtak még, hogy igen, de a Fidesz sose lépett át semmifajta morális, vagy erkölcsi, vagy a magánélet szentségéhez való jogot. Én emlékszem, mert elég idős vagyok hozzá, sajnos a memóriám még nem rossz, amikor Orbán Viktor 17-ben a parlamentben mondta azt Vona Gábornak, hogy én nem szoktam más férfiak szoknyája mögé.
Nem én szoktam.
Nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé. Csak elemezzük ezt ki. A parlamentben, amire most azt mondja a Fidesz frakció, hogy lehet így beszélni Arató Gergely, meg az egész, nem tudom, hogy tud ilyeneket mondani a parlament szent falai között, Orbán Viktor nyíltan lebuzizta Vona Gábort, akit, és akkor hagyjuk, hogy milyen Vona Gábornak a mostani politikai cselekvése, meg cselekményei, meg a viselkedése, mert azt szerintem kicsit méltatlan már hozzám, amit most művel, de akkor a legerősebb kihívója volt Orbán Viktornak, és az egész teljes Fidesz média úgy, ahogy van, tokkal vonóval ráfordult, ocsmányabb ocsmányságokat hánytak rá, hogy a Terry Blackkel, a nem tudom csoda, stb. Van erről egy kiváló filmje a 444-nek, de hogy ez történt vele. megsemmisíteni akarta a Fidesz őt, magánéletébe belevájkálni, lemelegezni, lebegtetni, előhozni az akkor szerintem már haldokló terébleket, hogy akkor ő együtt nem talál. Ez a másik ilyen példa. És mehetnék még tovább Puklihoz, Pankotai Lilihez, Juhász Péterhez, akiket mind emberi mi voltukban, családjukkal összerakva, vagy össze családi ügyeket felnagyítva, meghamisítva, hazudva próbáltak eltörölni a közszínéről. És ez nem jelent felmentést azzal szemben, hogyha valaki ártatlan. És én azt gondolom, hogy ha már jogállam, az általánosság véleme mindenkit megérint. És mindenkit nem megérint, hanem mindenkit megillet. És nem tudom, mi ebből az ügyből mi lesz. De egy dolog biztos, amikor Semmilyen Zsolt felszólalt, egy dolgot ez kihagyott. Arról, hogy mi van ebben az rengeteg emberrel és áldozattal, akik ebben az ügyekben gyerekként, felnőttként, bármilyen módon áldozattá váltak. Róluk nem beszélt. Azt mondta direkt, hogy ő nem vett részt soha semmilyen bűnös viszonyba. LMBTQ kérdésben. De megint mi történt? Az LMBTQ embereknek a szexualitását összemosta direkt avval, hogy valaki pedofil bűncselekményeket követ el. A kettőnek egymáshoz semmi köze nincs. És amennyire megilleti őt az arhatárság vélelme, ugyanannyira érinti meg, megint érinti, ugyanannyira érdemli meg minden LMBTQ ember polgártársunk, hogy ne legyenek összemosva bűncselekményekbe. És körülbelül ezt gondolom erről a kérdésről, meglátjuk, mi történik. Azt látszik, hogy a Fidesz valamit elindított, egy kampányt, most ugye a Tisza adó, Tisza, Romulus, fegyver, stb. És ebbe valahogy ez most egy kicsit felülíródik, és amiről majd fogunk is beszélni, hogy a két, amiről beszéltünk itt korábban, és a két egymással párhuzamosan, egymás mellett, egymás ellen dolgozó fideszes kampánystáb nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal. És mondom még egyszer, tehát 15 éve vannak hatalmon, 15 éve gyakorolják ezt a fekete mágiát, és most először talán úgy néz ki, hogy valami velük is történik egy ilyen helyzet, és akkor mi történik? Most ez az utolsó gondolat. Mi történik akkor? Ha egy ilyen helyzetben vannak, rögtön két dolgot kiáltanak. Az egyik, amit kiáltanak, hogy alkotmányos pucs zajlik a Fidesz ellen. Milyen alkotmányos pucz zajlik? Hogy ez egy lejárató dolog, természetesen így van. Hogy nemtelen, és mondom még, ez az ártatlanság véleme, ez így van. A pucshoz semmi köze nincsen. A másik, pedig hogy mi történik ilyenkor? Külföldi titkosszolgálat van az ügyben. Hogy kerül bele a külföldi titkosszolgálat? Mi történik? És még egyszer mondom, teljesen vakon vagyunk, mint a Bicskei ügyben, mint a Szőlő utcai ügyben. Ezerszer lehetett volna tisztázni, ezerszer lehetett volna arról beszélni, hogy a folyamatban lévő büntetőiben mik történtek, és ezek nem történtek meg. És az utolsó gondolat, ami szerintem mint állampolgár zavar elképesztő módon, hogy mint a Romulus, a Szendi Romulusnak a fegyverviselés ügyébe, mint ebben a Kánsz Csabai valamit csinált a számítógépen ügyébe, egy nap alatt kíván a magyar rendőrség, és megcsinálja azokat a lépéseket, amiket egyébként tőle a kormány elvár. Matolcsi György, Matolcsi Ádámról egy éve lehet tudni, hogy legalább 650 milliárd forintot tüntettek el a bankból, és azóta még kisettek hallgatva.
Nagyon furcsa látni azt, ahogyan a magyar közbeszéd most alakul, hogy egyszerűen nagyon sok az indulat, és hogy ez a pletykákra alapozott, de mégis nagyon intenzív, hát mindenféle diskurzus szárba szökkent ebben az ügyben, és persze szörnyű az, hogyha valakit ártatlanul megvádolnak, és egy fél ország vádol ártatlanul, de igen, valóban, amit te is mondasz, hogy az, hogy az emberek, vagy a... bármilyen nyilvánosságban megszólaló szereplő pletykákra alapozva vádol, az nem most kezdődik, hanem gyakorlatilag egy évtizede van erre trenírozva a magyar társadalom.
Egyrészt, kettő pedig az, hogy teljesen más dolog valakit pletykákkal vádolni a politikai, hogy mondjam, ilyen adokkapokba, más dolog államilag beleállni, és az, hogy kinyitotta ki ezt a Pandora szelencét, nyilvánvalóan, amikor azt mondjuk, hogy a Fidesz mondja, hogy nem, az MSZP, tehát egymásra lehet mutogatni, kinyílt, és az kétségtelen tény, hogy a szintlépést ebben, a gyűlölet szintlépést a Fidesz csinálta 2010-től kezdve. Ettől még persze, még egyszer mondom, folyamatban lévő büntetőjárás, Semmilyen Zsoltot soha senki, semmilyen dologgal nem vádolta meg, ő kapja ezt az egész lejárató kampányt most a nyakába. Tett érte kommunikációsan, mert szerintem ez a kétperces felszólása, ez inkább az volt, hogy inkább felragyította ezt, ott inkább olajtöntött a tűzre, de ettől még az, hogy ez példátlan lenne, az nem igaz, mert még egyszer mondom Orbán, mert a saját szájával mondta ezt 2017-ben a kihívójára a parlament falain belül.
Jó, hát akkor menjünk tovább szerintem, illetve menjünk vissza az időben a hétvégére. Ugye akkor volt a digitális polgári köröknek a nagy találkozója.
Első.
Igen, és mi ezt végig is néztük közösen, Bálint, és írtál is ezzel kapcsolatban egy hírlevelet, amiben beszámoltál, hogy milyen színes volt aznap ez a program, és mit lehet látni belőle, vagy kiolvasni a Fidesz kampányára vonatkozóan. Nekem igazából az a kérdésem, hogy látszólag egyébként nagyon hasonlított a Harcosok klubjának a pár hónappal ezelőtti rendezvényére. Te hogy látod, miben volt más, mint az a rendezvény?
Hogy mind a kettő ezek próbálkozások, ugye, hogy ez micsoda, hogy ezek a két tábor, vagy két sereg hogyan tud egymásra, milyen hatása vannak, ugye ott van egy kis ilyen gondolatmankónk, hogy azt mondta a miniszterelnök úr, hogy a harcosok mennek előre, és a polgári körök pedig vakoló kanállal mennek utána, jelentsen ez bármit. Szóval, hogy ez micsoda volt, ez az volt, hogy van egy amerikai minta, hogyan kell egy ilyen politikai gyűlés megszervezni. Annak minden külsőségével, hogyan kell úgy kinéznie, mint ami egy profi dolog, olyan, mint egy koncert, olyan, mint egy happening, van benne zene, sport, színészek, politika, vegyesen, és akkor egy egész napos ünnepe a demokráciának. Szerintük, vagy ez a mondása. És ugye azt sugallja, hogy mi erővel vagyunk tele, mi nem félünk, sőt, mi vagyunk többségben, itt van mellettünk ennyi és ennyi ember, csak menni kell előre, és minden jó lesz. Szerintem ez volt a feladat. Hogy ez milyen, mekkora sikerrel járt, főleg a mostani eseményeknek a fényébe, azt nem tudom. De mindesetre az látszik, hogy a Fidesz azt mutatja magáról, hogy elkezdtük érteni, hogy mi a probléma, van egy új csapatunk, akik ezt meg tudják szervezni, kész van a kampány struktúra, kész van a kampány szlogen, kész van a kampány stratégia, és akkor ezt meg tudom elmondani, tehát Orbán Viktor a nem tudom micsoda, a digitális honfoglaló, az ország megmentője, térképre helyezője, megvédője, szent mellette segédje Lázár János, aki mint minden, nem tudom, szentnek van egy ilyen erősebb segédje, most nem direkt nem az, hogy Sancho panzája, de mondhatnám viccből, aki majd elviszi a balhékat, beleáll, csinálja, nincsen probléma, elmondja, hogy mi a helyzet, és akkor van körülötte egy csomó ember, aki ebben segít neki, és lényegében az a választás, hogy síralomvölgy, vagy mennyország, stagnálás, vagy szárnyalás, működő ország, vagy nem működő ország, Brüsszel, vagy nem Moszkva, hanem Budapest, és akkor és ezek így mind, amit így elmondtak, mind amit így próbálnak sugallni, szerintem ez tankönyvszerűen akár működhet is. De ha belemész egy kicsit jobban, akkor kezdjük azzal, hogy
hiányzott belőle a szív.
Az, hogy hiányzott belőle a lélek, vagy a Fidesz lélek, ami vagy a Fidesz szív, tehát az, hogy ez egy ilyen nagyon profi, nagyon technokrata, tényleg minden esetben megtervezett happening vagy volt. Én utoljára láttam ilyet, amikor utoljára volt ilyen nagy megmozdulás, a Szocialista Pártnak volt, amikor Mesterházy Attila hívta össze az övéit, igen, vagy akkor mégis igen, vagy nem tudom, nem viccelek. Tehát, hogy az akkori nagy gyűlés, tele volt az egész aréna, és hogy ez micsoda erőt mutatott, az egy kicsit más típusú. Ők az akkori aktuális trendet hozták ide, hogy akkor ott beszéltek a fő politikusok lenni, és akkor milyen sokan vannak, akkor még szegény Schmuck Andor, aki szervezte oda a szépkorúakat a körbe, és egy teljesen más típusú rendezvény volt. Ez egy ilyen, ez, ami most látom, ez egy nagyon technokrata ügy volt, minden, míg a viccek is meg voltak előre írva, belenézett a Szabó Zsófi, akkor mondjak viccet neked Filip, Filip meg nevet rajta, igen, és ez így le volt így játszva. De hogyha belegondolsz abba, hogy 15 év után az a mondása a Fidesznek, hogy most kell, hogy nagyjá fogjuk tenni Magyarországot, akkor azért ott azért már van egy kis nyekergés. Ha azt gondolod, hogy azt gondoljuk, hogy az a probléma a Fidesszel, hogy csak rosszul adta elő, amit akart, akkor szerintem az is ott nyekereg. A harmadik az, hogy az egész annyira steril volt nekem, annyira kiszámítható, annyira mindenki tökéletesen oda beálló, hogy pont az a fajta ilyen lelkesedés hiányzott belőle, amikor az embert látjuk. És a Fidesz ezt erre korábban nagyon-nagyon figyelt.
Hát meg ugye az is nagyon érdekes, hogy előző nap megosztottak fideszes politikusok képeket a közösségi médiában arról, hogy próbálják a rendezvényt. És ez is furcsa, mert ez is ezt a megcsináltságot erősíti meg
ez
az egész.
Olyannyira jó, nem csak egy nap, hanem két nappal korábban is megosztottak erről, hogy akkor mindjárt minden készen van, és olyannyira még jobban így van, hogy amikor készültem erre a műsorra, akkor megnéztem a beharangozó Facebook reelsét Orbán Viktornak, amikor ott terepszemlét tart, és akkor ott, amiket mutogattak neki ott a laptopon, az volt már, ami egy hónappal később volt. És akkor most itt hagyj nyissak meg egy kis zárójelet, ha szabad a saját magam zárójelet is még jobban megnyitni, az, hogy utána, amit itt a vétóban én is próbálok a Facebookon is, meg itt is így feszegetni, hogy akkor ki hogyan van ebben a dologban benne, hogyan van ez a digitális polgári kör, hogyan van a Fidesz univerzumában, és ez miért fontos, hogy még amikor, miközben ezt írtuk, ezt a beszámolót, akkor jött ki az a hír, hogy Lánchy Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke belépett a valamelyik DPK-ba, és azt szóvá tette több mindenki, és akkor erre ő egy ilyen, hát mint egy igazi állami vezetőhöz méltó, most ezt nagyon ironikusan mondom, hangvételű posztban kritizálta, aki ezt nem érti, hogy ez nem egy pártevékenység, az teljesen hülye. Azért érdekes ez, mondja, mert a saját maguk által hozott törvényben, maguk törvényében van az kizárva, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatal vezetője bármilyen fajta pártpolitikai ügyben részt vehessen, vagy párt mellett politizálhasson a saját maguk törvényébe. Na, és akkor kicsit most hogy merüljek bele ebbe, hogyan van. Tehát az volt a válasz Partos Bence által, hogy ezt a rendezvényt, ezt nem is most minden szó szerint fogok idézni, hogy nehogy aztán ebből baj legyen. Szóval, hogy azt mondja a Partos Bence, hogy ezt a dolgot, ami történt, nem is a Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a neve nagyon jó, szervezte, hanem az ezt támogató ugyanolyan nevű alapítványnak adott magán támogatásából szervezték. Ugye ez azért érdekes, ez azért fontos, mert akkor azt tudja mondani, Lánchy Tamás is, hogy hát miről beszéltek ennek a Fidesznek, semmi köze nincs ez az egész ügyhöz, hanem ő igazából egy digitális demokrácia fejlesztési alapítványnak a szervezésében próbáljuk magat nem elrögni, amiközben erről beszélünk. Na most, akkor én, sajnos nekem ez a hobbim, megnéztem azt, hogy hogyan van ez a digitális demokrácia fejlesztési alapítvány, és az történt, és ez csak egy kis, hogyha már itt a dátumokról beszélgettünk, hogy a miniszterelnök úr, aki ugye nem tagja a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítványnak, augusztus 10-én a saját Facebook oldalán hirdette meg ezt az első találkozót, kirakta, ő az első eventje, amit a miniszterelnök úr a Facebookon szervezett, és az az érdekesebb az egészben, hogy ezt az alapítványt, ugye még egyszer mondom, tehát augusztus 10-én hirdette meg, de az alapítványt a Fővárosi Bíróság csak 11-én jegyezte be. Tehát úgy hirdetett meg egy rendezvényt, úgy foglalták le valószínűleg nem puszira az arénát, hogy az alapítvány, ami egyébként szervezte, vagy a Partos Bencet szervezett, még be se volt jegyezve. Még se statisztikai száma nem volt, adószáma nem volt, bankszámlája se volt, mert nem tudott még fogadni adományokat. Persze az lehet, hogy nyilván ismerik az Orbán Viktort, aki ugye nem tagja ennek a demokrácia fejlesztési alapítványnak, hát persze, miniszterelnök úr, odaadjuk ezt az arénát pacsira, és az is lehet, hogy augusztus 11-e, ugye akkor jegyezték be, és szeptember 20-a között, ugye ami egy hónap és mondjuk 9 nap, olyan mennyiségű adomány került magánszemélyek által ebbe az alapítványba, hogy egyszerűen ki tudták fizetni ezt a dolgot. Ezt mindenkinek a saját fantáziára bízom, hogy ez
jó, de igazából valószínű. Ez egy érdekes felfedezés, de...
Milyenek mi az értelme?
Nem azt akarom mondani, mi az értelme, de hogy nem szükségesek ezek az érvek ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy pártpolitikai rendezvény volt.
De ez, bocsánat, nem igaz. Tehát Kamilla, most, tehát neked, meg nekem nem szükséges. De amikor erről beszélünk, akkor jogászkodni kell, mert ugye amikor ez egész rendszerről beszélünk, akkor meg kell próbálni összekötni ezeket a különböző...
Persze, de világosan elhangzottak olyan mondatok ezen a színpadon, ami a Fidesz kampányának a része.
Ez világosan elhangzott, amit így van, de amikor, és akkor keresem a papírt, elnézést, ilyen sok papír van előttem, azért van, mert mindenre figyelek, hogy nagy aztán valaki úgy érezze, hogy most élt el a pernek az ideje. Tehát amikor 2024-ben az ÁSZ vizsgálta a akkori összefogásnak a költséseit, és felmerült az a kérdés, hogy amiért megbüntette az akkori összefogást, hogy hogyan használta a pénzeket, azt a fajta jogi értelmezést miért nem használta a CÖF-re és a Megafonra. És akkor Vindis László, az ÁSZ elnöke azt mondta, hogy megkérdezte őket, hogy ők a Fidesz kampányát támogatják, és azt mondták, hogy nem. És ez ilyen egyszerű. Te valaki ezt mondja, hogy nem, akkor nem. És az így volt szó szerint. Na, és ez a dolog azért érdekes, hogy persze mondta, tehát még egyszer Orbán Viktor, aki létrehozta az eventet. Orbán Viktor a Karmelitában mutatta be a DPK első tagjait. Orbán Viktor és Lázár János megállás nélkül azt mondta, hogy ez a Fidesznek a kampány rendezvénye. De, hogy ki szervezte, az azért fontos, mert egy ilyen rendezvény sok 100 millió forint, nem tudjuk, hogy mennyi, sok 100 millió forint, és a végén akkor, amikor ugye a saját maguk által lévő választási törvényben az van, hogy meg kell adni az egyenlő feltételeket, akkor az a kérdés, hogy az van egyenlő feltétele, hogy valaki, magánszemélyek egy hónap alatt összedobnak 300 millió, vagy sok 100 millió forintot, és megszerveznek egy ilyen dolgot. Jogászkodásnak tűnik, de egyébként baromi fontos dolog. És persze, egy Fidesz rendezvény volt, és egyébként a beszédek közül, és akkor kicsit beszélj kicsit a beszédekről.
Igen, egy pillanat, arra szeretnék még kitérni, így a, mielőtt még teljesen ezekbe a hálózatokba elmerülünk, hogy a találkozónak volt egy számomra olyan érdekes pontja, hogy ugye digitális polgári körök mit idéz vissza, ugye az elvesztett...
A nem digitális polgári köröken,
amiket Orbán Viktor egy vesztes választás után hozott létre. És nagyon sok olyan eleme volt ennek a mostani rendezvénynek, ami visszautalt, például ugye Demjén Ferenc nyitotta meg az egész rendezvényt, meg a... Rákai Filip ugye visszautalt a 2 milliós tábor, ami
Hendel
most...
Csaba már alkotmánybíró, nem lehet itt közöttünk.
Igen, igen, szóval egy ilyen nosztalgia partit láttunk, és ez azért érdekes számomra, mert azért most mégiscsak egy választás előtt vagyunk, ott egy vesztett választás után voltunk, olyan, minthogyha egy kicsit bukásra készülne a Fidesz, és most akar újra a választásig újra összeállni, újra felállni, és minthogyha lenne ebben a hangulatban valami hasonló, te hogy látod?
Az van, hogy amikor azt mondják, hogy eleve magában az a képzelve, hogy digitális honfoglalás az mit jelent, ezt mondjuk te vagy a költő, ezt rád bízom, én nem tudom megfejteni, de igazából ugye rendezik ugye a soraikat, ez egy sorrendezés, mindenki álljon be, minden fel lesz írva, igen. Minden el lesz számolva, mindenki álljon be, és azt mutatják kifele, a sajátok, hogy igen, milyen sok ember van, hiába mondják azt, hogy már nem nincsenek itt, de mégis itt vannak nagy sportolók, nemzet színészei, Kudlik Júlia, aki ugye Szentpáltól idéz, utána Kocsis Máté, mint Szentpál, hát modern követője, nyomott egy gyűlölködő 10 percet, de ez egy másik kérdés, szóval az inkább erre mond. És ugye, egy dolgot megígértünk ott a Facebook oldalon, hogy beszélünk ennek a vizuális világáról. Én 3 dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy van, ugye árultak egy olyan pólót, amiben az Árpádék, a Verenckei hágón egy ilyen csillagkapuból lépnek ki. Ugye volt egy ilyen sorozat még régebben a csillagkapu, amikor így lehetett dimenziók között, meg világok között járkálni. Jó, ezt mindenki magára bízom. A második az, hogy ugye ez a nemzeti algoritmus.
Igen.
te vagy a költő, ezt most neked átdobom, hogy ez mit jelent a nemzeti algoritmus.
De nagyon jól hangzik.
Nagyon jól hangzik, nem jelent valójában semmit. És a harmadik, ami szerintem ugyanilyen, ami a vízoltás szempontjában fontos, ugye megpróbálták, ugye az összes ilyen republikánus rendezvényen, ugye abból jön a pénz, abból is, hogy rengeteg ilyen merchandise, tehát ilyen dolgokat árulnak el. Nem állami pénzből, hanem különböző cégek árulják a sapkát, a trikót, nem tudom, a Trumpos poharat, meg stb. Ugye ezt mi magyarok úgy fordítjuk le, hogy a állam által fizetett cégek ott vannak ezeken a dolgokon, és akkor megint jön egy kinyitás, és aztán úgy is beszélünk komolyabban. Tehát, hogyha ezt a digitális demokrácia fejlesztési alapítvány szervezi, akkor mi a jó istenért van ott két olyan intézmény, ami egyébként közpénzből működik. Az egyik a Klopp Mária intézet, hogy kerül ő oda? Tehát, hogy mi alapján van az, hogy ő akkor pénzt fizet érte? Ha ott megjelenik, akkor ingyen vesz ezen részt ezen a találkozón, vagy ő béleti díjat fizet azért, hogy ott lehessen. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, valójában mindegyik jogászkodásnak tűnik, de igazából ez az állam és párt összefogódása az, hogy hogyan lehet ebben bármit szétszálazni, és ugye sajnos ugye az van, hogy a pénzútját kellett ilyenkor követni, mert azzal lehet legalább valamilyen szinten elmagyarázni, szerintem ez miért elképesztően fontos. És az, hogy ami nekem még plusz egy, ami nekem még újdonság volt, az az, hogy itt a műsorban is sokat beszéltünk róla, hogy nagyon régóta követjük a munkásságát, és tudjuk azt, hogy ilyen hullámos az ő politikai, nem tudom, karrierje és sikerei, de hogy Lázár János beleállt ebbe a kampányba ilyen módon, az szerintem egy nagyon nagy kockáztatás az ő részéről, mert az a fajta image, amiben ő mindig egy ilyen okos, kicsit olyan kacsintós, kicsit olyan betyáros, olyan huncut dolog volt. Ezt most szerintem teljesen elvesztette azzal, hogy ő tényleg egy ilyen...
Erőt kell mutatni,
és így a Sancho Panza szerepben van. Nem tudom, hogy ezt miért csinálja, én szerintem nem annyira politikai éleslátó, de azt biztos azt gondolja, hogy majd lesz bármi, és a 26 után, akkor az majd vagy neki köszönhető, vagy akkor majd ő jön utána.
De a hétvégén volt egy másik esemény is, a Loop Színházi Társulás szervezett egy tüntetést a Hősök terére, aminek a célja az volt, hogy legyen tisztább a közbeszéd. Nekem ez egy kicsit rokonságot mutatott egyébként az influencer tüntetéssel is, meg a Puzsérféle tüntetéssel is. Ugye itt is fellépett egyébként az influencer tüntetéshez hasonlóan Tapasztó Orsi és Potyondi Edina, és itt is az volt a helyzet, hogy a fellépők nem kívántak nagyon pártpolitikai színezetet adni magának az eseménynek, de azért egyértelmű volt, hogy ez egy rendszerellenes megmozdulás, és nem jelentkeztek be politikai képviseletre. Hogy látod? Te is hasonlónak látod-e ezeket a mintázatokat?
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy az influencer egyes tüntetés, ugye az, ami meg... valójában megágyazott Magyar Péternek, az ott elszalasztott politikai cselekvésből nőtt aztán ki, szerintem a Magyar Péter, meg a Tisza párt is. Ez ennek valamilyen fajta, hát nem tudom, hogy utóérzete, de egy ilyen 2.0-ás verziója. Szuper, szerintem nagyon szuper jó szándékú emberek csinálják ezt. Ugye én nem gondolom Kocsis Mátéval ellentétben, hogy ez valami világösszeesküvésnek lenne a része, hogy az emberek kiállnak azért, hogy ne legyen a közbeszédben ilyen borzalom, amit most éppen együtt is átélünk. Hogy ennek mekkora az ereje, abban azért van kétségem, szóval, hogy persze, ez mindig van szerencsére az országban olyan sokan ember, aki azt mondja, hogy ez az irány, amiben vagyunk, az nem jó. Én ezt ennek tudom meg. Nem hasonlítanám össze a Puzsér Robert féle polgári ellenállásról. Ugye ott, amikor ott lehetett azt látni, akkor beszéltünk itt, és akkor ő valamit őszre, valamit ígér, ugye az ősz még csak elindult, de még nagyon sok mindent nem lehet látni, hiszem teljesen más a kettő, és hát látszik, hogy van egy óriási influencer hatása ezeknek az embereknek, akik egyébként tényleg a legjobb szándékkal akarnak valami jobb országért dolgozni, vagy küzdeni. Hát reméljük, hogy egyszer majd megtörténik ez.
Ezen a tüntetésen egyébként többször elhangzott Szabó Zsolt neve is, és az ő ügye is. Ez a téma most láthatóan nagyon érdekli az embereket, de én azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a tragikus hír most történt, pár nappal ezelőtt történt, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lenne illő arról beszélgetni egy politikai elemző műsorban, hogy az ő tragikus halála kapcsán egyébként milyen diskurzusok indultak el a nyilvánosságba, úgyhogy én ezen a ponton azt hiszem, hogy csak annyit tudok erről mondani, hogy nyugodjék békében, és részvétünk a családjának.
Egyetértek, amit mondasz. Egy dolgot azért jeleznék. Én, amióta követtem a közbeszédet, vagy a közéletet, olyan erős üzletet, mint a ORFK adott ki, ezzel kapcsolatban nem nagyon láttam. Szerintem nagyon helyesen, nagyon jól, nagyon korrekten beszélt a rendőrség erről a tragikus dologról.
És akkor a hétvégének volt még egy eseménye, a Tisza párt is akciózott, kórházakba juttattak el adományokat, és ami ezzel kapcsolatban egy furcsa fejlemény, hogy most nem voltak ott különböző államtitkárok vagy főosztályvezetők, hogy ezt próbálják megakadályozni. Olyan, mintha a Fidesz egy kicsit kapcsolt volna, hogy igazából ezekkel az akcióival ők tulajdonképpen a Tisza párt kezdeményezéseit emelik meg. Hogy látod, ez egy ilyen szándékos adaptálódás a helyzethez a Fidesz részéről?
Szerintem igen. Tehát, hogy azt arra rá, hogy ha ezt ők nem akarják, akkor az nagyobb publicitás kap a Tisza pártnak. Ami érdekes, ugye, hogy nem, egy helyen nem vették át, ugye Szegeden a egyetemi klinika nem kellett, azt gondolták, hogy nekik minden megvan, rácáfolva a Takács Péteri matematikai lehetetlenségre, hogy ebben az országban egyszerre legyen mindenhol WC-papír. Én azt gondolom, hogy az a fajta narratíva építés, amiben a Tisza volt ebben a hétvégén, hogy ugye van ez a digitális polgári körök, ők pedig ugye az emberekkel foglalkoznak, az pont annak a narratívának a megtörését szolgálhatja, hogy az Orbánéknek ugye az a céljuk, hogy azokról a kérdésekről, nyilvánvalóan hiszen ez a politika, amikben nekik kisebbségben vannak, azokon ne essen szó. Ugye ezek csak az egészségügy, az oktatás, a szociális helyzet, az a gazdaság. Azokban, amiben nekik többségük van, hogy akkor nagyját tegyük Magyarországot, meg ne legyenek migránsok, meg legyen a debreceni református nagy templom katolikus végre, ami szerintem sok katolikusnak a vágya már, hogy a kálvinista Róma most már végre meghajoljon a katolikus előtt újra. Na, mindegy. Szóval, hogy ezekben a kérdésekben neki van többsége. Ő azt szeretné, hogy erről beszéljünk. Arról beszéljünk, hogy a Tisza alkalmatlan, kormányzóképtelen, agresszív, és stb. És arról ne beszéljünk, hogy 15 éve ők az országot vezették, és mivel lett az ország. És ez a teljesen egyértelmű kampánystratégiájuk. Odáig jutottak el, csak is színes, hogy ugye írtuk ezt a Facebook bejegyzést, és hogy az MCC tulajdonában lévő Mandiner szemlézte ezt, és csak úgy szemlézte, hogy kihagyta, tehát a vesszőig írta le, amit írtunk, tehát végülis ahhoz tudunk, segítünk.
Akkor kicsit visszakanyarodva a fő témánkra, és a Fidesz kampányhálózatára, elég sokat írtál mostanában bejegyzéseket ennek kapcsán, állam és párt összefonódása címmel lehet egyébként ezt a sorozatot követni a Vétó Facebook oldalán. Nekem mégis az a kérdésem, hogy miért érzed azt, hogy ebben most van szintlépés? Miért érzed azt, hogy más a helyzet, mint 2, 3, 4, 5 évvel ezelőtt, hogy ez most jobban felkelti az emberek érdeklődését, hogy átütötte valami az inger küszöböt, mert azért számos példát tudunk hozni, jóval régebbről is, amikor ilyen típusú összefonódásokat láthattunk.
Szóval egyrészt a számos példát fel is kell hozni, mert amikor ezek történtek korábban, akkor az ellenzék akkori fragmentált világa, és egy-két egyébként tisztelte kivételnek oknyomozó újságíron kívül senki más nem érdekelt. Ez egyik. A másik pedig az, hogy a saját maguk által hozott törvényeket, ugye 15 éve élünk az Orbán rendszerben, 4 év nincs olyan törvény, amit ne hoztak volna újra, vagy ne alkottak volna újra, amiket az elmúlt időben csináltak, azok láthatóan az, hogy igazából annyira elkezdtek abban a hangulatban élni, hogy övék az ország, és övék az állam minden erőforrása, hogy már igazából tojnak rá a saját szabályaikra. És ugye az egész úgy indult el az én fejemben, amikor ez az egész polgári, digitális polgári kör, harcosok klubja elindult, illetve akkor, amikor a Vox 2025-ös, hát 15 milliárd forintos vélemény, nyilvánító nemzeti konzultáció volt, hogy olyan szinten használja a saját erőforrásai ként az állami pénzeket a Fidesz, ami már a saját magunk által megszokott szinten itt régen felülmúlja. Egy. Kettő az az, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan működik egy állam, akkor vannak az államnak a tisztségviselői, akik ugye azért vannak ott, hogy végrehajtsanak feladatokat, illetve képviseljenek dolgokat, illetve végrehajtsanak, vizsgáljanak helyzeteket. És amikor van mondjuk két, és akkor emeljük ezt a két embert, amikor van vagy hármat, emeljük ki mondjuk Lánczi Tamást, Orbán Balást, meg Tuzson Bencét. Lánczi Tamás ugye egy olyan hivatalnak a vezetője, aminek van egy csomó olyan jogköre, amivel embereket lehet vegzálni, közpénz milliárdokból vizsgálódhat, kutakodhat, embereket listázhat, kirakhat dörgedelmes, kétnyelvű Facebook poszt elemzéseket, és egy csomó, amikor az egész dolog megszületett, az volt a lényege, hogy embereket megfélemlítsen. Úgy, ez a dolog úgy működik, hogy aki Magyarországon van, az, és a kormány ellenes, akkor az a szuverenitásra veszélyes. Aki Oroszországgal palolázik, az a szuverenitásra belefér. Körülbelül ez a leegyszerűsítése. Na most, amikor ő a saját szabályait megszegi, és belép egy ilyen digitális polgári körbe, és azt mondja, hogy az nem is pártos rendezvény, hanem hülye vagy, aki ezt gondolja, azzal egy olyan normát sért meg, ami saját maga hozott, és azt mondja, hogy az ő tevékenységem, bármilyen csinál, a Fidesznek a hatalomba tartásáért van. Hiába tudjuk róla, te meg én, meg a nézők nagy része, hogy természetesen azért van ott, ezért indult el. De ugye eddig ez nem volt ilyen szinten így az arcodba rakva. Nem volt ilyen szinten, nem volt rá szükség, hogy ezt ilyen szinten ordítsák magukról, mert elég volt, hogyha csak ott közbeléptek. A másik ilyen ugye az Orbán Balázs. Ugye Orbán Balázs parlamenti képviselő, a miniszterelnök politikai igazgatója, most a Fidesz kampányfőnöke, az MCC kuratóriumának vezetője, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a nem tudom mi a FISZ fejének a vezetője.
Eddig csak 24 órából áll egy nap. Igen.
Hát igen, de lehet, hogy ő is abba a csillagkapunk összekedik az Árpáddal, amiben ott így lehet járni a dimenzióba. Na most, amikor ő miniszterelnöki politikai igazgatóként, vagy a Fidesz kampányfőnökeként megnyilvánul, az egy dolog. De amikor ő Pankotairól ír, hogy őt az egyetemen köszönti, és azt mondja, hogy de jó, hogy ide jársz hozzánk, tehát ez az államnak az egyeteme, nem a te egyetemed, az állam egyeteme. Amikor ő így ezt csinálja, akkor olyan szintű határokat lép át, amikre korábban szerintem 60-as években volt példa. És akkor az ember kérdezi, hogy vajon akkor ilyenkor őt megfigyeli, hogy kerül ez nyilvánosságra? Mi köze van neki, hogy hova kijár? Miért mondja azt, hogy figyellek téged? És itt van ugye ez a Tuzson Bence kérdés. A Tuzson Bence, hogy az igazságügy miniszter jelen pillanatban, olyan dolgok kapcsolódnak hozzá, mint amikor tavasszal azt hozta fel, mint az igazságügy miniszter, hogy a Pride-nak a részvevőinek a Kincsen parkba kéne sétálgatni, mint a lovak, akkor jött ugye nagyon szellemes Lázár János, aki azt mondta, hogy de mi lesz szegény lovakkal. Igen. Ő az igazságügy miniszter, ő felelős ezért. És az igazságügy miniszter, akinek az a feladata, hogy a törvényeket betartsa, vagy felügyelet gyakoroljon, vagy próbálja meg olyan törvényeket hozni, amik megfelelnek a saját maguk törvénynek, amikor ő csinál ilyen szintű norma vagy törvényszegést, akkor hogyan lehet akkor a magyar államban, vagy a magyar államra úgy tekinteni, hogy meg be fogják tartani a saját maguk által hozott szemeket, akkor, hogyha mondjuk a választás mondjuk szoros lesz. Ez a dolog ezért érdekes. És hiába volt ez, ugye az egésznek a történet, és ugye elkezdtem mondani a történetét, ugye úgy indult el, hogy a Fidesz azt mondta, hogy ő most másképp fog hatalmat gyakorolni, mint ahogy a szocialisták csinálták. Ugye 2010-nek ez volt a lényege, hogy véget ér a szocialista korszaka, és most eljön a Fidesznek a, nem tudom, a jogá... Itt az idő, hogy a jogállam visszajöjjön, nem az a fajta szocialista hatalomgyakorlás, ami korábban. És amikor elkezdték építeni a saját rendszerüket, akkor is lehetett már látni az első perctől kezdve, hogy azok, amik akkor voltak szabályok, ugye az volt a lényege, hogy minden egy, hogy a osztályosi választásnak, meg a pártok támogatásának van egy nagyon szigorú rendje. Van egy szigorú felső plafonja, ez most már nincsen, és az, hogy egy párt hogyan fogadhat el támogatást, illetve mi minősül egy párttal való támogatásnak, ott már egy nagyon szigorú törvényi szabályozása, amíg 89-ben is érvény volt, és akkor is már tudták mondani, hogy mi az, ami a pártnak a tevékenysége, és mi az, ami nem a pártnak a tevékenysége. Ők ezt megállás nélkül megpróbálták tágítani. Ez úgy indult ez a tágítás, hogy ugye hozták, beszéltünk róla sokszor a vétóban, hozták a nemzeti konzultációt, mint a Fidesznek a kampányfogását, amivel 2000-es években járták és beszéltek, volt az előző vétóban oldó, és beemelték, mint a magyar államnak a hivatalos ügyévé. Tehát egy fideszes kampányt visszbeemeltek, ami arról szól, hogy lényegében korlátlan módon lehet közpénzt arra fizetni, hogy a Fidesznek megfelelő kampányokat lehessen közpénzen működtetni.
De egyébként ez attól még, hogy ez egy fideszes kampányeszköz volt, attól még elvileg lehetne ezt a formát értelmesen használni, hogyha nem akarunk mindenről mindig népszavazást kiírni, valamilyen szempontból lehet értelme ennek.
Hát normális esetben igen, de ugye ezek mindig kampányokat támogató, vagy a kampánynak az elemeikre ott. És ugye eddig soha nem mondta a miniszterelnök, hogy ez része a kampánynak, de most ugye Köcsén elmondta, belemondta kamerába. A nemzeti konzultáció a mozgósítás része. Azt mondta a miniszterelnök, aki jogász, saját szájával, hogy ő megszegi a kampányfinanszírozási törvényt, a pártfinanszírozási törvényt, és az állam eszközével saját magának segít nyíltan bele a kamerába, ami szintén nem fordult még elő korábban. Volt olyan régebben, hogy a Fidesz odatta, vagy a kormány odatta a 800 milliós kampányát 14-be a Fidesznek, tessék, itt van, parancsoljatok, itt van, Magyarország jobban teljesít, felépítettünk, elkötöttünk rá egy valak pénzt, most akkor csináljátok ti. Volt ilyen. Így kezdték el. Akkor utána a következő ilyenkor, az ugye a CÖF-nek volt a felbukkanás, hogy a CÖF az micsoda? A CÖF-ről azt mondják, hogy hát összegyűltek az aggódó atyafiak, akik a jobboldali érzelmű polgárok, civilek összefogása a fórum, és akkor egyszer csak arra jöttek rá, hogy nekik össze kell gyűlniük, Csizmadia úrnak, meg az ifjabb Lomnicinek, és nekik egyszerűen muszáj, egyszerűen nem bírják ki, hogy ne szerznek egy békemenetet. Egyszerűen így jön nekik, így egyszerűen a Bencsik Andrásnak, meg a Bajár Zsoltnak egyszerűen így jön, hogy muszáj kiállnunk a Fidesz mellett. Fidesz mellett. Ugye mi történt? Létrejött egy alapítvány, amit elkezdtek feltőkésíteni. A magyar állam különböző szervei, a magyar állam által tulajdonolt gazdasági társaságok elkezdtek adományozni egy olyan szervezetnek, akinek egyértelműen az a célja, hogy a Fidesz mellett álljon ki. Adott a Szerencséjáték RT, adott ez, adott az, ide, pályáztak ide, pályáztak oda, és aztán meg jött ugye a rengeteg ugye elképesztően adakozó magánszemély, mint ugye az előző történetben, és elkezdték ezt feltökésíteni. És utána a fideszes média elkezdett erre úgy hivatkozni, mint tényleg, hogy a civilek lennének, akik hát a Fidesz mellett szólalnak fel. Ők szervezik a békemeteket. De várj. De miután ezt elkezdték, hogy ez már működik, rájöttek arra, hogy ho-ho, ugye vannak a saját szabályunk arról, hogy kinek lehet hirdetnie különböző plakátokon. Ugye, amit mondtam, a kormány hirdet már, ugye nemzeti konzultációval, tájékoztató kampánnyal, stb. De mi van akkor, hogyha kiszervezzük a negatívat másnak? Nem a Fidesz csinálja, mert a Fidesznek ugye van egy szabályrendszer, hogy mikor lehet hirdetni, mikor nem, el kell vele számolni, van listára, stb. Ugye van a kormány, akire nem lehet azért mindent rá tolni. Jöjjön egy olyan szervezet, akinek egyébként nincsen korlát, csak éppen pont úgy érzi, hogy meg kell szólni ezekbe a kérdésekbe. És kezdődött azzal, ugye szerintem egyébként nagyon szellemes kampány volt, hiába a mi pénzünkben volt. Emlékszel arra, amikor egy ilyen bohóc volt, a bohócos kampány, a CÖF bohóc, aki ugye odállt Hagyó Miklós, Gyurcsány Ferenc, Bajné Gordon mellé, egy ilyen mint hogyha egy ilyen börtönképet csinálják, és akkor is kezdődött el ez a kampány. Tehát kiszervezte azt, még egyszer mondom, a magyar kormányzó párt, a magyar állam erőforrásának részbeni felhasználásával, a saját maga politikának a támogatására kiszervezte ezt az egész tevékenységet, akkor még egy alapítványnak. De aztán rájöttek arra, hogy ez így nem jó, ez az egész alapítvány dolog, mégis egy alapítvány, el kell vele számolni, stb. Ezért ez az alapítvány létrehozott egy céget, akinek az a tevékenysége, hogy mint cégként, mint non-profit KFT-ként, és mint KFT-ként, ezt legyen ő a kiadója ezeknek a kérdésnek. És ez egy darab szál. Minden egyes részét lehet követni, lehet azt követni, hogy hogyan kerül bele a közpénz, lehet azt követni, hogy ugye jönnek magánszemélyek, azok kicsilek, azt nem lehet tudni, és hogyan kezd szisztematikusan, pontosan ugyanakkor politikai kampányba az elmúlt 15 évben, mindamikor az a kormánynak jó, vagy a kormánynak kell. Ekkor jön Bírdis László, megkérdezi, támogatod a fideszes kampány? Nem, hát akkor nem, akkor kész, akkor le van tudva.
Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy ahogyan ezeknek a különböző szervezeteknek, mindegyiknek megvan a funkciója, mindegyik egy kicsit másmilyen, más hangnemben szól, más feladata van. Ugyanezt láthatjuk a Fideszhez kötődő médiáknál is, hogy igazából mindegyik egy kicsit más, nagyon más hangnemben szól az Index, nagyon más hangnemben szól az Origó, és nagyon más hangnemben szól a közmédia, tehát hogy ezek a funkciók ki vannak szervezve.
Megyek tovább. Ugye amikor 19-ben azt mondta talán a választási vereség után a Kubatov Gábor, kicsit az Orbán Viktor is, amit most is mondtak, hogy a digitális térben, a Facebook világban le vagyunk maradva, egyszerűen muszáj ott vert minket meg a Karácsony Gergely, hiszen Talós István látom, hogy nem is volt Facebook oldala, akkor egy nyugati mintára kitalálták azt, hogy létre kell hozni a Megafon nevezetű, ugye a Fidesztől elképesztő módon távol lévő digitális inkubátor, hát most saját magukat mondom. Létrejött egy non-profit Kft., ugye megint ugye ez a forma, aminek az volt a feladata, hogy lényegében a Fidesznek az üzeneteit kihangosítsa, de úgy hangosítsa ki, hogy megkerülve a kampányfinanszírozási kérdéseket, az egész Fidesz, az egész Google-ön, TikTokon, YouTube-on való hirdetést kiszervezzék egy külső cégbe, aminek nem, ugye nem lehet egy kapcsolatot teremteni a Fidesz-szel között, és ők ott elkezdenek ott működni. Egy non-profit Kft.-be, ami arra jött létre, hogy hirtelen a semmiből olyan mennyiségű pénzzel kezdett el kampányolni, olyan mennyiségű pénzt kezdett behozni a rendszerbe, aminek elképesztő nyoma volt már, ugye mindenki a saját életében, és ugye amikor megjelent a Megafon, ugye most már véget ért a hirdetések kora átmenetileg, de ők lettek ott. Ők azt mondták maguk, hogy ő nekik, hát ők sehol, ők csak olyan polgárok, akik egyszerűen úgy érzik, hogy muszáj nekik fellépniük a Fidesz-re szembe, de ugye ezt a kamut senki sem hitte el akkor, de ugye most meg ugye mi történt? És ugye megint ez a szintlépés. Ezek az emberek, akik ebben vannak ebben a Megafonban, ugye Apáti Bence, Bayer Zsolt, Bohár Dániel, Deák Dániel, Déri Stefi, Filip Dávid, Gerhard Máté, György Horváth Zsuzsa, Hortai Olivér, Korondi Tamás, Kötter Tamás, Rákai Filip, Sebestyén Janka, Szalvas Szilveszter, Szücs Gábor, Trombitás Kristóf, akiket ugye ők a partnerei a Megafonnak, még egyszer mondom, tehát valamilyen módon pénz kerül bele ebbe a rendszerbe, nyilván aggódó állampolgárok által, akiket utána elkezdenek életni. De most az történik, ezek az emberek most már be kellett lépniük ugye a különböző digitális polgári körökbe, magyarul felvállalták azt most már lényegében, hát hogy mondjam, jogilag is, hogy ők nem a aggódó polgárok, akik a Fidesz mellett közpénz milliárdokat elköltenek, hanem valójában a rendszernek a része. És a bármilyen ugye lehet valamennyire követni az ő költésüket, most azt lehet nézni, hogy mennyi pénz jön be, és hogy mennyi pénzt költenek el. És azt látszik, hogy amióta létrejött, tehát a 20-as évek, tehát 20-tól kezdve, 15,5 milliárd forint ment el ezeknek az embereknek a hirdetésére, a képzésére, a pörgetésére. Ami valahol valami egészen elképesztő. Ennek a Megafonnak ugye vannak spin-offjai, mert mégis közel ez egy ilyen rendszer. Az egyik ilyen spin-offja, ugye, ami létrejött ugye velünk szembe, ugye ez a Patrióta Igen. nevezetű csatorna, amiben ugye...
Amit Rákai Filip indított el.
Ugye? Amit Rákai Filip indított, aki szintén ugye támogatott partnere a Megafonnak, aminek ugye az a lényege, hogy aggódó önnézetes polgári embereknek muszáj volt egyszerűen a baloldali média fölnyel szembe valamilyen létrehozni egy internetes felületet, akik ugye azt mondták, hogy őknek is semmi közük nincsen a Fideszhez, csak ők az aggódó emberek, akiknek muszáj a média fölényt ellenezni. De odaig jutott el, itt nem médiafölénnyel ellen tételezni, oda jutottak el, hogy ezeken a digitális polgári körök első országos találkozóján ők voltak, akik hivatalosan az egészet közvetítették. Tehát még egyszer, ezek az emberek ott ülnek benne, azok által, ugye a két elemző, ugye Deák Dániel volt és Bohár Dániel, ugye mindkettő ugye tagja a Megafonnak a istálójának, ha lehet ezt mondani, olyan emberekkel beszélgetnek, ugye egyik ugye a Gerhard Máté, aki ugye szintén tagja a Megafonnak, együtt beszélgetnek arról, hogy hogyan lehet ezt eladni, ezt a dolgot, amiben éppen ülnek. Ugye ez a Megafon. Akkor van egy másik spin-offja, ami egy új dolog, az pedig ugye ez a Nemzeti Ellenállási Mozgalom, ami azért spin-offja, mert ugye ezt a Apáti Bence korábban balettművész mostanra fideszes, aggódó influencer lett, ő alakította úgy ki, hogy most, ugye, amit korábban mondtam, a CÖF-nek volt egy ilyen Kft.-je, akire ki lett szervezve, most a Nemzeti Ellenállási Mozgalom, jelentsen ez bármit, finanszírozza azokat a plakátokat, amivel pont képzeld el párhuzamosan a Fidesznek, és a kormánynak a Tisza elleni, vagy a Tisza elleni kampányban lévő üzeneteit ők is elmondják, és amiket látsz, sárga, meg a sárga az a Fidesznek a kampánya, a fehér az ő kampányok, még egyszer, úgy, hogy valahogyan ugye ebbe a non-profit KFT-be szintén milliárdok kerültek, amiből ők most úgy érzik, hogy muszáj nekik hirdetniük. Igen.
De azt is fontos szerintem ilyenkor megkérdezni, vagy megnézni egy kicsit, hogy okay, nagyon részletesen lehet ezekről a hálózatokról beszélni, és végigkövetni azt, hogy ki, hol szerepel, melyik pénz honnan jön, és hogy mozog ez az egész. De hogyha megnézzük, hogy mit csinál a kihívó, aki azt mondja, hogy lejt a pálya, és hogy ez egy nehéz menet lesz, ez azért nem biztos, hogy egy hívogató vagy lelkesítő üzenet. Szóval, hogy mit tud ezzel a helyzettel kezdeni tulajdonképpen a Tisza párt és Magyar Péter, hogy azon kívül, hogy kommentálja azt, hogy hát ez szomorú.
Várj, bocs, miért még előválaszolok? Azt, hogy nem egy ilyen érfelvágó adás, hanem inkább az igazságnak az adása. Arról, hogy lássuk azt, hogy pontosan, lássunk a hazugság mögé. A hazugság az, hogy ezek a dolgok egymástól függetlenek, és csak így hoppi, csak így feltűnnek, és a semmibe mennek. Még mondok egy mondatot a Harcosok klubjáról, és aztán mondok még egy, hogy ugye van a Harcosok klubja, ami azért érdekes, hogy azért más, amit kérdeztél, mert a Harcosok klubjáról azt lehet tudni, erről lehet tudni, hogy ez nem része a Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség Non-Profit Kft-nek, hanem a Fidesz által, ugye által Orbán Viktor által, saját maga által létrehozott csapat, és az ő edzőtábort, ahol a poloskákat söpörte a miniszterelnök úr, ezt a Fidesz finanszírozta, ő fizette. Ezt most lehet tudni, hogy a Fidesz fizette őt. És amikor kicsit lejjebb mész, ugye még van három szint, ezt gyorsan elmondom, aztán tényleg tudom, hogy hosszú, ugye a műsoridőt már feszegetem, de ugye azt is kitalálták még, hogy legyenek körülöttük olyan think tankek, olyan szervezetek, akiknek a véleménye természetesen ugyanaz, mint ami a Fideszé, de lehet azt mondani, hogy ez egy külső valami. Ugye az egyik ilyen ugye az Alapjogokért Központ, amit ugye azért találtak ki, hogy megpróbálják ellensúlyozni a ő általuk vélt soros hálózatnak a dolgait. Ugye ők megállás nélkül gyártják a különböző position paper-ek, eszélyek magyarsággal, elemeznek, stb. Plusz ugye ők a kapcsolattartói bizonyos szempontból az amerikai republikánusokkal, ők a szervezői a CPAC-nek Magyarországon, és általában ők, akik a kapcsolatban vannak ezekkel. Amikor bekapcsolod a televízor, az M1-et, akkor egymás váltják egyébként az Alapjogokért Központnak a munkatársai, a Századvég Alapítvány, a Századvég Pénzügykutató ZRT, és a 21. század intézet, és a Nézőpontnak a különböző munkatársai. Mind a négy, amit mondtam, lehet, hogy mondjam, van közöttük különbség, és jobban utálják egymást, mint az ellenfelet, mert biztos akkor valamilyen koncon tudnak egymással alkotni, de egyébként arról szolgál, hogy négy különböző hangot halljál ugyanabból a kottából. Szóval ezt is el kell még helyezni ebbe az univerzumba, hogy ők, akik ugye mérnek, kutatnak, elemeznek, véleményt mondanak, valójában a Fidesz. És akkor mondok egy példát, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Ugye a Szebb Napokat megélt Mandiner, aki korábban a Fidesznek volt az ifjúsági lapja, jelen pillanatban az MCC, ugye amiről szintén már sokat beszéltünk, de az MCC ugye az MCC egy olyan ernyő szervezet, ami kezdetben egy ilyen tehetségkutató szakkollégium volt, mára egy birodalommá vált, egyébként a mi pénzünkből, aki mindenféle tevékenységet végez. Korábban ugye oktatás tevékenységet végzett, ugye most már van ingatlanfejlesztő tevékenysége, van könyvkiadói tevékenysége, ugye a Libri csoportnak az egyik tulajdonosa, és egyébként van média tulajdonosi tevékenysége, hogy a Kesma viradalomból, amiről most már nem fogom már beszélni, kimaradt, vagy kiszervezett másik két intézményben, vagy másik két médiában, az Inforádióban és a Mandinerben többségi tulajdonuk van. Na most akkor következőképpen néz ki, akkor egy átlagos nap. Tehát a Szebb Napokat látott Mandiner megírja azt, hogy Rod Dreher, ismert amerikai újságíró, angolul üdvözli a digitális polgári köröknek a megalakulását. Ő annyira ismert amerikai újságíró, hogy effektíve Magyarországon él és Magyarországon dolgozik, mind a Danubi Institutnak a támogatóoktatója, mint az MCC-nek volt vendégtanára, tehát a rendszeren belül van, belőlük él, szabad ilyet mondanom. Ezt szemlézi a Mandiner, hogy hoppá, hát már külföldre se jutott a digitális polgári köröknek a híre, amit utána kirak Orbán Balázs, aki ugye az MCC, és nem mondom, hogy végetem micsodába, mind az, hogy nézzetek ide, hát micsoda sikerek vannak a világban, hogy ilyen emberek. És ezután, miután ezt ő kirakja a saját maga által tulajdonolt újságnak, a saját maga által alkalmazott emberének a véleményét, bekerül a nagy rendszerbe, és az M1 pedig szemlézi Orbán Balázs, hogy micsoda sikere van az országos első digitális projektnek, hiszen már erről beszélnek Amerikában is. És ez ugye normális abban a szempontból, hogy mindenki játsza ezt, hogy hogyan lehet a közvéleménybe festni, de ez mind közpénz által működtetett rendszer. És akkor válaszolok a kérdésre.
Igen, szóval, hogy zárásként térjünk vissza arra, hogy egy kihívó mit tud kezdeni ezzel a helyzettel, mert hogyha elmondja azt, hogy lejt a pálya, hogy ilyen módon át vannak hágva a szabályok, stb., azzal azt a benyomást kelti a választópolgárokban, hogy nem lehet őket legyőzni.
De szerintem meg ez nem így van. Szerintem az van, hogy ezekre rá kell dolgokra mutatni. Tehát rá kell mutatni, hogy mi az, ami szemben van, mi épült ki, milyen infrastruktúra van, milyen erőforrásokkal rendelkezik a kormányzat, vagy a párt és a kormányzat. Ez az egyik. Kettő, be kell mutatni erőteljesen, hogy ez hol ütközik, és hányfajta törvénybe, a büntetőtörvénykönyvbe, a polgári törvénykönyvben, és az alaptörvényben, és a választási törvényben. Be kell mutatni azt, hogy aki erre szakosodott, vagy akinek kéne ebben foglalkoznia az állami számvevőszéknek, az ügyészségnek, milyen alapon utasít például egy ilyen dolgot el. Azt, amit idéztem a 22-es választásról 24-ben írt Vindis László írást, ugye akkor így volt róla egy cikk, volt róla egy szép cikk a 24.hu-n, mindenki ment, hát persze így működik, de hogyha ezt elfogadjuk tényleg, hogy így működik, akkor az ő játékterükön kezdünk el játszani. És akkor és egyszerűen be kell mutatni azt, hogy ez nem lejtő, hát ez egy, hogy mondjam, nem tudom, hogy kell mutatni, hogy mennyire lejt a pálya, de akkor lejt főleg, hogyha a közvélemény engedi, hogy ezek így működjenek. Hogyha engedi azt, hogy Partos Bence bele azt mondhassa a kamerába, és talán pedig beperelhesse Magyar Pétert arról, mert ő azt gondolja, hogy neki muszáj kiállni az igazáért, hogy tényleg igazából magánszemélyek dobták össze. Lehet, hogy így van. Ha tényleg magánszemélyek dobták össze a nem tudom hány száz milliót, akkor mondja meg, hogy kik ezek a magánszemélyek, hogy hogyan lehet ilyen sikeresnek lenni. De valójában, ha összedobták magánszemélyek, akkor is egy Fidesz rendezvény volt, és a Fidesz rendezvényt magánszemélyek által egy külön alapítványban működtetett rendezvényen részt venni, az is ugye egy érdekes, hogy akkor elfogadhat egy ilyet egy párt, hogy valaki megszervezi nekik, és ingyen megszervezik nekik, és magánszemélyek megszervezik nekik. Azok mit fognak kérni cserébe, hogy egy ekkora dolgot összedobtak? Mert valójában, amikor a Fidesz ezt elfogadja ezt az ajándékot, Orbán Viktor és Lázár János, mint a politikusai, akkor ők egy olyan dolgot fogadnak el, ami másnak több száz millió fontjába került. És hogyha ezekről elkezdünk beszélni, megmutatni, hogy ezek hogyan működnek, és mondom még egyszer, szerintem az van, hogy korábban erre jobban figyelt a Fidesz, és valahogy most elkezdett nem figyelni erre, és kezdtek olyan kapukat hagyni, és olyan nyilvánvalóan nem betartani a saját szabályaikat, ami az látszik, hogy egyrészt kapkodnak, kettő, amit sokszor beszéltünk itt, az egyik egyébben ebben sokkal profibb kampánycsapat helyett most egy másik kampánycsapat működik, akik az ilyenfajta összefonódásokat szerintem azért nem értik már, mert egész életükben az Orbán rendszerben éltek.
Köszönöm Bálint a beszélgetést.
Én köszönöm.
Találkozunk jövő héten, akkor vendégünk lesz Papp Szilárd, és nem sokára utazunk Kisvárdára, Szegedre, Kaposvárra, figyeljétek a Vétó Facebook oldalát, minden információt meg fogtok találni. Sziasztok!